Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Biztos, hogy nem az utolsó alkalom, de mindenképpen markáns jelensége a technológiai világnak per pillanat az, hogy hogyan és miként próbál átcsoportosítani pénzösszegeket a Trump kormány az Egyesült Államok jelenlegi nagy pénzügyi és technológiai átalakítás sorozatában, amit ugye kitűztek zászlajukra, hogy mindenképpen racionalizálni kell költéseket és különféle egészen méretes kiadásokat. Az egyik ilyen méretes kiadás az amerikai űrkutatást érinti, amely már egy ideje amúgy sem azzal a lendülettel és azzal a vastag anyagi háttérrel futott, amit megszokhattunk mondjuk a kora 2000-es években, illetve a késő 90-es években. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy egyrésztről a NASA zsebéből újabb összegeket fognak kiemelni, vagyis pontosabban nem adnak újabb összegeket arra, hogy az űrkutatást finanszírozzák. Másrésztről úgy tűnik, hogy egyúttal ez egy komoly eltoródás is fog jelenteni majd a magánszektor felé. Egy-két szerintem a legtöbb hallgató által már kitalálható játékos irányába, ami alapjában meg fogja határozni a jövőben azt, hogy hogyan és miként fogunk tekinteni az űrkutatásra és az űr meghódítására. Legalábbis most nagyon úgy tűnik.
6 milliárd dollár nem kevés pénz, még az Egyesült Államokban sem kevés pénz, annak tükrében pedig, hogy a 24,9 milliárd dolláros büdzséből csippentik le ezt a 6 milliárd dollár, úgy már százalékosan is egy nagyon-nagyon-nagyon komoly. Tehát egyrészt ez egy óriási leépítést kell, hogy eredményezzen, hiszen egész egyszerűen ilyen mértékű 25% körüli büdzsé megvonással, hát nem is tudom, ha ez egy normális vállalat lenne, valószínűleg megrecsenne, és akár csődeljárást is kérhetne. Nyilván a NASA ebből a szempontból túl fog élni, de az egészen biztos, hogy a NASA tudományos misszióinak a területén óriási finanszírozási veszteségek lesznek, tehát 47%-os csökkenése várható ezeknek a projekteknek, hiszen ahogy a Peti is említette, lesztek olyan területek, amik ettől függetlenül jócskán kaptak a fennmaradó közel 19 milliárd dolláros büdzséből, hiszen a Marsra és a Holdra induló küldetésekre 7 milliárd dollárt plusz 1 milliárd dollárt különítenek el, tehát a büdzsének közel a harmada az, hát most mondanám, hogy egy céghez megy, de ugye azért mindenki tudja, hogy a Mars az kinek a fixációja, és a fennmaradó összegen kell osztoznia az összes többi részlegnek és az összes többi kutatási projektnek, ami nem feltétlenül csak azzal foglalkozik, sőt, leginkább nem csak azzal foglalkozik a NASA-nál, hogy embert juttasson a Holdra és a Marsra, de minden esetre ez óriási, óriási érvágás, és például ez a Goddard űrrepülési központ teljes bezárásához vezetett, és közel 10 000 munkahely megszűnését is jelentheti, úgyhogy elég nagy a pánik most a NASA-nál, nem is nagyon tudják, hogy mit fognak csinálni, hiszen egész egyszerűen ilyes mértékű büdzsé megvágásra nem nagyon lehet épésszel és normálisan felkészülni. Azt gondolom, hogy az abszem az most mindenkinek ott van a popójában, és nyilvánvalóan megpróbálnak majd valamit tenni, de szemelláthatóan a Trump kormányzatot nem igazán érdekli, hogyha valami és valaki azt mondja, hogy ez bizony nagyon nem lesz így jó, mint ahogy annak idején, nem is olyan régen, mi is azt gondoltuk, hogy nagyon nem lesz jó a Windows 10 felhasználóknak, hiszen idén októbertől meg fog szűnni a Windows 10 támogatása, ha és amennyiben nem fizetünk egy éves díjat, és ez kiterjedt mindenre, tehát nem csak a Windows 10 támogatása fog megszűnni, és az a fizetős verzió is csak a legszükségesebb biztonsági frissítéseket jelenti, tehát semmilyen érdemleges fejlesztés már nem fog történni, még pénzért sem, tehát még fizetés ellenében sem a Windows 10-zel, de ugye ez jelentette azokat a szoftvercsomagokat is, amik igen népszerűek és bőséggel elketyegnének még a Windows 10 platformon, például a Microsoft saját Microsoft 365 csomagját is, amiből az Office és egyéb ilyen szoftverek tartoznak, de most úgy néz ki, hogy nekik azért dobott egy halványmentővet a Redmondi cég.
Többször beszéltünk már arról, hogy ugye a Windows 10 támogatással egyébként tényleg komoly problémái lehetnek a felhasználók egy jelentős részének, hiszen nem csak az a gond, hogy a már megszokott operációs rendszerről kell váltani, hanem az is, hogy nem minden eszköz kompatibilis a Windows 11-gel, míg olyan esetek előfordulhatnak, hogy csak sikerül feltelepíteni, de mondjuk adott esetben egy-egy hardware elem miatt nem kap bizonyos frissítéseket, meg a számítógép nem tartja mondjuk a Microsoft elég biztonságosnak azt a rendszert. Szóval nagyon sok buktatója van annak, hogy ennyire erőszakosan próbálják a Windows 11-re átterelni a felhasználókat, és hát a másik oldalról pedig nem is beszélve, hogy üzleti felhasználók esetében tömeges gépparkos átállásokkal bizony nagyon sokáig fog még szenvedni egyébként a Redmondi vállalat. Elég csak abban belegondolunk, hogy ATM-eken nemrégiben még mindig a Windows XP ment, ami azért már igencsak egy archaikus rendszer. Ezzel együtt kellemes meglepetés volt a Microsoft kijelentése, miszerint az Office 365-öt, illetve most már Microsoft 365 alkalmazásokat nem csak, hogy továbbra is elérhetővé, telepíthetővé és letölthetővé teszi a Windows 10 rendszerre, de az idén októberben mondjuk azt, hogy fizetősre váltó és nagyjából majdnem mindenki más számára leálló Windows 10 támogatás mellett is 2028 októberéig az Microsoft 365 rendszer szoftver frissítéseket is kap Windows 10 alatt, ami kifejezetten hosszú kitolása ennek az egész Office csomagnak. Annak fényében egyébként a Microsoft ezért még plusz pénzt sem fog kérni, különösen meglepő, hiszen ugye, ahogy Fekés említette, az első évtől kezdve már rögtön éves díjat fog kérni a Microsoft a Windows 10 felhasználóktól, ami ráadásul, és ez a vad a történetben, évente duplázódik, tehát $61-ról indulva $122, $244 estébe, tehát pontosan így fog majd növekedni annak a költsége számítógépenként, hogy a Microsoft támogassa továbbra is a Windows 10-et, és itt tényleg csak minimális biztonsági támogatásról beszélgetünk. Ehhez képest a Microsoft 365 az teljes mértékben továbbra is csak az előfizetési díjért cserébe biztosítja majd a régi operációs rendszeren történő futtatás támogatását, biztonságos használatát, ami nagyon sok vállalatnak lesz egyfajta mentőöv addig, amíg képesek lesznek lecserélni a gépparkot és átállni Windows 11-re. Itt azért egy pici türelmet kaptak ezek a cégek, és ha már Microsoftról és régi operációs rendszerekről beszélgetünk, akkor mindenképp meg kell említenünk a hét egyik legfurcsább hírét, miszerint a Windows Phone, ami már ennek a majd 10 éve elhagyott operációs rendszernek a felhasználói bázisát érinti, azt igazából tényleg senki nem nagyon tartja számon. Ehhez képest van egy kis rajongói közösség ennek a rendszernek is, és meglepő módon mesterséges intelligencia alapú szolgáltatással bővítették a Windows Phone-ok tudását.
Lassan kezd ezzel az egész mesterséges intelligencia dologgal olyan érzésem lenni, mint a Doom-mal. Legalábbis erről a hírról az jutott eszembe, hogy ugye már PDF-ben is futtatták a Doom játékot. Most ott tartunk, hogy egy Windows Phone 8.1 rendszerű eszközön sikerült egy olyan alkalmazást futtatni, aminek az lett a neve, hogy Lumina, és egy AI chat szoftver, egy AI chatbot lett ez gyakorlatilag. Külön imádom a hírben azt, hogy semmi esetre sem használták a Microsofthoz közeli ChatGPT megoldását, hanem konkrétan a Meta nyílt forráskódú Llama modelljét, Large Language modelljét használták, tehát a konkurenciától kölcsönöztek megoldást ahhoz az AI-hoz, ami egy nem létező, már lassan 10 éve nem létező Windows alapú mobil operációs rendszeren fut, úgyhogy valóban a lelkes közösségben a lelkes az egészen biztosan, hogy egy komoly jelző, ugyanis egy Logan nevű fejlesztő indította el ezt a projektet, és jelenleg beta tesztelés alatt áll. A Lumina nevű szoftver telepítéséhez a felhasználóknak természetesen fel kell törniük, hogy is jailbreakelniük kell a Lumia készülékeiket, és a fejlesztés hírére a Windows Phone subreddit gyakorlatilag felrobbant, és mindenki üdvözli, hogy ilyen csodálatos fejlesztések vannak. Mondom némi szarkazmussal, de közben őszinte csodálattal az ilyen szemtörültek felé. Úgyhogy újabb bizonyíték annak, hogy hiába kicsi, hiába elhagyott ez a közösség, azért vannak, akik foglalkoznak olyan megoldásokkal is, amiket én személy szerint, és azt gondolom, hogy a világ 90%-a már réges-régen elfeledett. Amit viszont nem tudunk elfeledni, mert nem hiszem, hogy van olyan techportál, vagy bármilyen olyan portál, ami nem nyomná az órunk alá, hogy megérkezett a legvékonyabb Samsung telefon ever, ami a Galaxy S25 Edge, amit én azért sajnálok, hogy ezt a nevet ráagadták, hogy Edge, mert az én emlékeimben az utolsó amúgy zseniális Samsung Galaxy Edge telefon pont azért volt Edge, mert szinte vágta a tenyerünket, hogyha megszorítottuk, ugyanis szépen lekerekedett a készülék szélére a kijelző, és ott ilyen nagyon-nagyon kellemes és nagyon ötletesen kialakított megjelenítő csík maradt, tehát tudta használni ezt a lekerekített élét a telefon, akkor is, hogyha mondjuk fejre volt állítva, erről szó sincs, cserébe kevesebb, mint 6 mm.
Azért még lehet, hogy ez a készülék is vágni fogja a tenyerünket. Egyelőre nem tudjuk, hogy mikor fog majd tesztre érkezni hozzánk ilyen okostelefon, illetve azt sem tudjuk, hogy pontosan mely piacokra kerül majd be egyáltalán. Azt már viszont lehet tudni, hogy egyrésztről árazás szempontjából az S25 Plus és az S25 Ultra közé helyezte a gyártó. Annak ellenére egyébként mind kamerában, mind pedig teljesítmény szempontjából lehetnek majd kihívások, hiszen egy nagyon-nagyon vékony 8 mm-es készülékházról beszélgetünk, amiben az aktuális csúcs Snapdragon 8 Elite processzort rakták, és hát azért ilyen méretek mellett biztos, hogy azért a hűtés komoly kihívás jelentett a mérnökök számára, úgyhogy egyrésztről várható az, hogy ez a készülék nem fogja azt a maximális teljesítményt nyújtani, amit az S25-ös széria, másrésztről ugye maga az üzemidő, a maga kis 3900 mAh-s akkumulátorával sem lesz egy kiemelkedő dolog. Most valamiért ez a vékony készülék design az, amivel a gyártók próbálkoznak. Nyilván mindenki keresi az útját annak, hogy hogyan lehetne megújítani a készülék családot, hogyan lehetne új okostelefonokat gyártani, újfajta élményt adni a felhasználóknak, és az Edge mindenképpen egy ilyen érdekes próbálkozás, ugye az Apple-nél is pletykálják, hogy majd érkezik egy Air, vagy valamilyen egyéb jelzővel illetett, de nagyon-nagyon vékony készülékmodell, amit már idén bemutathat a gyártó. Ehhez képest egyébként tökéletes kontrasztot nyújt a Sony, akik szintén bemutatták új készüléküket, és hát gyakorlatilag a konzervatív okostelefon vonalat képviselő gyártó szinte mindent ugyanúgy hagyott, mint kijelzőfelbontás, mint formavilág, ez a dobozos, kicsit avittasnak ható formavilág, ami nem annyira a lekerekítések és nem annyira a kijelző körüli szegélyek eltüntetéséről, mint inkább a nagy felbontású kamerákról, a megőrzött jack csatlakozóról, és természetesen a Sony is egyszerű puritán, de nagyon részletes beállítási lehetőséget kínáló fotós és videó szoftverekről szól, szóval az S25 Edge mellett a Sony is leleplezte az Xperia 1 7-es készülékért, így tényleg egy jó ellensúlyt nyújtva, de mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon megszokott látványvilággal mutatták be új csúcsmodelljüket.
Nekem nagyon szimpatikus a Sony-nak a hozzáállása. Ugye a klasszikus értelemben elég régóta kiszárt már a mobiltelefon piacról. Van egy-két modell, jó napot kívánok. Ebből ugye az Xperia 1 az, ami mindig is igazából hírt érdemel, és ennek vannak néha-néha különböző válfajai. A 7-es pedig azt jelenti, hogy ez bár bizony az Xperia 1-ből a 7. generáció. És hát abszolút széllel szemben. Tehát ahogy az a nagy könyvben meg van írva, egy konzervatív kialakítású, a szó abban az értelmében, ahol most tart a világ, nem szép okostelefon, borzasztó drágán adni egy elképesztő réteg közösségnek, aki azt mondja, hogy fotózni szeretnék, és ez mindent felülír. Nyilvánvalóan azért egy nagyon használható csúcskészülékről van szó. Azért azt gondolom, hogy ez még mindig egy nagyon tökös lépés a Sony-tól, hogy ezt csak azért is fenntartja, csak azért is belepakolja a legjobb szenzorokat, csak azért is megmutatja a világnak, hogy igen, mi ezt meg tudjuk engedni magunknak, nem ebből leszünk gazdagok. Aki akarja ezt a telefont, az nyúljon a pincéig a zsebébe, és biztos, hogy azt, amit várt tőle, azt teljesíteni fogja. Éppen ezért érdekes az, hogy már ott tartunk, hogy az Apple vezére, Eddie Q azt iratkozta, hogy 10 éven belül eltűnhet az iPhone, mint kategória és mint készülék, tehát egyáltalán nem lesz ez. Ezt éppen egy tőzt ellenes per ideje alatt nyilatkozta, és itt arra gondol, hogy gyakorlatilag ez a plusz képernyő, amit hordozunk a zsebünkbe, és ami mögé van ragasztva, processzor, kamera, akkumulátor és egyebek, ezt át fogják venni egyéb eszközök, tehát az egyre okosabb okosórák, az egyre okosabb fülhallgatók, szemüvegek fogják kiváltani akár az iPhone-okat, és később majd minden más okos telefon. Ugye Sci-Fi-ben láttunk ilyet. Éppen ezért nem meglepő, és közben azért nagyon meglepő, hogy az Apple bejelentette, hogy bekezdi a támogatást egy agyvezérlő eszköznek, amin amúgy már elég régóta dolgoznak, de most úgy néz ki, hogy lassan-lassan kézzelfogható megoldás lesz belőle.
Arról még csak pletykák keringenek, hogy mikor lesz olyan iPhone, amelyiket már agykontrollal tudunk vezérelni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy szintén nem teljesen új elképzelés a gyártótól, viszont most már egyre valószínűbb, hogy kézzelfogható példányait fogjuk majd használni, vagy legalábbis néhány ember fogja tudni majd használni, a tényleg agyhullámokat vezérelt készülékeknek. Ehhez pedig az Apple egy szinkron nevezetű neurotechnológiai startup céggel közös projektjét fogja majd használni az iPhone. Ez egy olyan kis Stent Roadnak nevezett egyszerű agyi implantátumszerűség, amit nem kell nyílt agyműtéttel beilleszteni az emberek, az adott páciensek, vagy mondjuk azt, hogy kísérleti nyulak fejébe, mint mondjuk ugyebár a Neuralink szolgáltatásnál is láthattuk ezt ugye az Elon Musk-szerű megoldásnál. Szépen egy motoros kéreg feletti vénába elhelyezett nagyon pici érzékelőről van szó, amely képes az agyi aktivitást 16 elektródával érzékelni, és ezeket a mozgással kapcsolatos agyi jelzéseket digitális parancsokká lehet átalakítani, ugye felhasználók gondolataikkal tudnak navigálni az eszközeiken, legyen szó iPhone-ról, legyen szó iPad-ről, legyen szó bármilyen az Apple ökoszisztémában előforduló készülékről, és az Apple tervei állítólag arról szólnak, hogy ezt a fajta támogatást, ezt a Switch Control nevezetű meglévő megoldásukkal keretrendszerbe építik, és megnyitják programozók felé, tehát egyrésztről nyilván majd a felhasználóknak meg kell tanulni ennek a különleges eszköznek a használatát, tehát hogy mely mozgással kapcsolatos inger hogyan hat az adott készülékre, másrésztről a fejlesztők, akik talán már az év végétől kezdve hozzáférhetnek ehhez a különleges fejlesztői készülethez, meg kell, hogy tanulják lefordítani ezeket a jeleket, és biztosítani azt, hogy különféle szoftverek támogassák az agykontrollt. Ez egy egészen sci-fi megoldásnak tűnik.